Sziasztok! Belső Zoltán vagyok. Ez itt a Számítógép Architektúrák tárgy online előadása. Mai témánk támadások a spekulatív végrehajtás ellen. Ez a videó a BME Mérnök Informatikus BSC képzésének a tananyaga. Személyes használatra bárki szabadon megnézheti és birtokolhatja. A BME villamos mérnöki és informatikai karán kívüli képzésekben csak a kar engedélyével lehet felhasználni. Először is nézzük meg, mit jelent az, hogy támadás, és hogyan lehet támadni a spekulatív végrehajtást. A támadás alatt azt a rossz indulatú tevékenységet értjük, amikor egy támadó megpróbál olyan adatokhoz hozzájutni, amit az operációs védelmi rendszer amúgy nem szeretne számára megengedni. Mert később megnézzük, hogy mik ezeknek a támadásoknak az általános módjai, és hogyan kapcsolódik ez a spekulatív végrehajtáshoz. Az operációs rendszerben a memóriát védjük egyrészt az egyes taskokat egymástól, másrészt pedig védjük azt, hogy egy task a kernel memóriájában lévő adatokhoz hozzáférjük. Ennek az alapvető módja a virtuális memória kezelés. Minden egyes task egy saját virtuális címtérrel rendelkezik, amelyben a saját adatait tárolhatja. Az egyes taskoknak a virtuális címtere egymástól elkülönül, ami azt jelenti, hogy ugyanazok a virtuális címek teljesen különböző fizikai memóriában lévő lapkeretekre mutatnak a különböző taskok virtuális címtartományában. Az egyik task a másik tasknak a memóriaterületét nem tudja elérni, egész egyszerűen azért, mert nincs olyan virtuális cím az ő címtartományában, amelyik a másik tasknak a lapkeretére mutatna. Másrészt az operációs rendszernek a memóriaterülete az azért benne van az adott tasznak a címtartományába, csak éppen egy speciális jelzőbit segítségével védve van. Ezt a jelzőbitet a laptáblában általában supervisor bitnek nevezzük. Ez úgy működik, hogyha egy lap bejegyzésnél a laptáblában a supervisor bit egyesre van állítva, akkor azon laptábla bejegyzésen keresztüli memória elérés csak akkor engedélyezett, hogyha amúgy a processzor supervisor üzemmódban működik. Tehát azt jelenti, hogy amíg a user tasknak a programja fut, addig ugyan ki tud adni egy hivatkozást olyan virtuális címre, ami amúgy a kernel memóriára mutatna, csak éppen a processzor ezt a hivatkozást nem fogja végrehajtani, hanem védelmi kizárás lép fel, ami végül is az operációs rendszer meghívásával jár, és az operációs rendszer ennek hatására általában az adott taskot kilövi. Alapvetően tehát az a helyzet, hogy amikor egy program normál user módban fut, akkor csak a saját lapjait éri el. Amikor viszont kernel módban fut, akkor egyszerre elérhető a kernel memória területe és a user adatterülete is. A program egy kernel hívással léphet át kernel módba, ez az operációs rendszer meghívását jelenti. Ez vagy egy software interrupton keresztül, vagy pedig egy speciális gépi utasításon keresztül érhető el. A Linux operációs rendszerben például a 80 hexa software interruptot szokás használni a kernel meghívására. A megszakítás hatására a processzor user módból kernel módba vált, ilyetén módon elérhetővé válnak a kernel lapjai is. Ezek után a software interruptot lekezelő rutin a kért rendszerhívás kódja szerinti operációs rendszer függvényt fogja meghívni, amely elvégzi a szükséges funkciót a user program számára, végül pedig visszatér a megszakításból, és ilyen módon a rendszer visszatér kernel módból user módba. A védelmünk alapja tehát az, hogy a user program ugyan hivatkozhat a kernel virtuális címterébe tartozó címekre, azonban ezek a hivatkozások védelmi kizárást váltanak ki, és így nem hajtódnak végre. Ilyetén módon a user program user módban nem képes a kernel memória területén lévő adatokat elérni. Mit jelent a spekulatív végrehajtás? A spekulatív végrehajtás azt jelenti, hogy a processzorunk a pipeline hatékony kihasználásának az érdekében olyan utasítások végrehajtását is megkezdi, amik nem biztos, hogy a program folyamatában szükségesek lesznek. Több megjelenési formája is van ennek. Az egyik legfőbb megjelenési formája az elágazás becslés. Amikor a processzorunk egy feltételes elágazó utasításhoz ér, akkor a feltétel kiértékelése nem biztos, hogy végrehajtható azonnal. Annak érdekében, hogy a pipeline ne legyen tétlen, Ilyenkor a processzorunk egy becsléssel él, és a becslésnek megfelelő ágról megpróbál további utasításokat behívni, és azoknak a végrehajtását is elkezdi. Másik eset az indirekt ugróutasítások esete, amikor az ugrási cím nem biztos, hogy azonnal rendelkezésre áll. Ilyenkor szintén a processzorunk egy becsléssel ér, megpróbálja megbecsülni, hogy az ugróutasítás melyik címre szokott ilyenkor ugrani, és onnan spekulatívan elkezdi az utasításokat végrehajtani. Természetesen, amikor kiderül, hogy mi a valódi ugrási cím, akkor eldől, hogy ez a spekuláció sikeres volt, tehát az előzőleg végrehajtott utasítások valóban hasznosak, és folytathatjuk a program végrehajtását a normális menet szerint, vagy pedig azokat fölösleges volt végrehajtani, ilyenkor azoknak az eredményét el kell dobni. Ugyanebbe a kategóriába tartozik az az eset, amikor egy utasítás végrehajtása során egy kivétel lép fel. Természetesen a kivételek nem rögtön az utasítás behívása után lépnek föl, hanem a pipeline-ban a végrehajtás valamelyik fázisában észleljük őket. Eddigre már az utasítást követő utasítások végrehajtása is megkezdődött a pipeline-ban, sőt, a pontos kivételkezelésnél megtanultuk azt, hogy egy hatékony módszer a kivételek kezelésére az, hogy a kivételeket akkor juttatjuk csak érvényre, amikor az utasítás végrehajtása befejeződött, és annak az eredményét érvényre szeretnék juttatni a regisztertárolóban, vagy pedig a memóriában. Azaz, csak a retire fázisban érvényesítjük az esetleg fellépő kivételeket. Mindeközben természetesen az utasítást követő utasítások végrehajtása már megkezdődött, sőt, elég előre haladott állapotban is lehet. Természetesen, hogyha kiderül, hogy egy spekulatívan megkezdett utasításra valójában nincs szükség, sőt, azt nem is szabadott volna végrehajtani, akkor annak az eredményét el kell dobni, az utasítás végrehajtását invalidálni kell. Ahogy azt megtanultuk, pipeline végrehajtás során az utasítás végrehajtásának köztes eredményei a pipeline regiszterekbe, illetve a sorrend visszaállító bufferben vannak, ahonnan majd a retire fázis fogja az architekturális regiszterekbe, vagy pedig a memóriába érvényesíteni ezeket az eredményeket. Az utasítás érvénytelenítése azt jelenti, hogy a pipeline regiszterből ezeket a részeredményeket eldobjuk, a reorder bufferből az utasítás eredményét kitöröljük, így az architekturális regiszterekben, illetve a központi memóriában nyoma sem marad annak, hogy spekulatívan megkezdtük az utasítás végrehajtását. Persze természetesen azért a processzornak a mikroarchitekturális állapotában, azokban az állapotokban, amik a programozó számára közvetlenül nem hozzáférhetőek, a pipeline regiszterek tartalma, a reorder buffer tartalma, a cache állapota, esetleg egy utasítás hatására egy virtuális memória cím feloldása megtörtént, akkor a TLB állapotában, vagy pedig, hogyha végrehajtottunk spekulatívan egy indirekt ugróutasítást, akkor a branch target bufferben következhetnek be változások a spekulatív végrehajtás hatására. Ezeket nem olyan könnyű nyomtalan eltüntetni, nem is szokták a processzorok ezt megtenni. Szerencsére ezek a mikroarchitekturális állapotok a programozó számára nem hozzáférhetőek, ilyetén módon a spekulatív végrehajtásnak nincs nyoma a programozók és a user taskok számára. Ezek után tegyünk egy kis kitérőt a támadások világába. Egy bevett módszer egy biztonsági rendszer megtámadására, hogy nem közvetlenül a biztonsági rendszer próbáljuk megtámadni, hanem azon valamiféle kis kaput keresünk. Az angol terminológia side channel-eteknek, néha covert channel-eteknek nevezi, azaz valamiféle fedett csatornán keresztül próbálunk a biztonsági rendszer működéséhez információhoz jutni. Nevezhetjük ezt magyarul úgy is, hogy próbálgatunk és mérünk valamit. Hogy az ábrán is látjuk, rossz indulatú csukjást támadunk, a vírusvédelem miatt fekete maszkban és fekete kesztyűben megpróbálja a széfet feltörni. Ehhez egy stetoszkópot, egy hallgatózó készüléket használ, aminek segítségével úgy próbál információhoz jutni, hogy a zárszerkezeten beállít kódokat, és amikor a zárszerkezet belsejében egy kis emelentyű bekattan a helyére, annak a hangját a stetoszkóppal hallja. Gyakorlatilag ezzel a hallgatózással a zárszerkezet belső mikroarchitekturális állapotában föllépő változást képes detektálni. Természetesen az informatikai rendszereinkben a processzoraink nem ketyegnek a működésük során, tehát ez a közvetlenül ez a módszer nem alkalmazható. Azonban vannak más hasonló sidechannelek, amiket kihasználhatunk egy biztonsági rendszer feltörésére. Klasszikus példa erre az, amikor egy biztonsági rendszerünk úgy működik, hogy egy jelszót kell beadnunk, amit jelszót az informatikai rendszer az adatbázisban tárolt jelszóval össze fog hasonlítani. Tegyük fel, hogy van nekünk egy N karakteres jelszónk. Tehát azt jelenti, hogy ha ezt klasszikus módon akarjuk feltörni, ezt meg lehet tenni úgy, hogy kipróbáljuk az összes N karakteres betű kombinációt, és az egyik majd jó lesz. Hogyha abból indulunk ki, hogy az ABC-ben, az angol ABC-ben 26 betű van, akkor ez 26 az N-ediken kombináció kipróbálását jelenti, ami a biztonsági rendszer tervezője szerint reménytelenül nagyon sok próbálkozást jelent. Azonban, ha elég ügyesek vagyunk, és ügyesen egy mellékcsatornán keresztül információhoz juthatunk a biztonsági rendszer belső működéséről, akkor ezt megtehetjük 26-szor N lépésben is a következő módszerrel. Először kipróbálunk két karakteres jelszót, minek az első betűje legyen A betű, tehát megpróbáljuk ugyanezt a jelszót, de úgy, hogy az első betűt kicseréljük B betűre, C betűre, és így tovább, az ABC összes betűjével kipróbáljuk, és mérjük, hogy a biztonsági rendszer mennyi idő alatt utasítja el a kérésünket. Abból indulunk ki, hogy a válasz tovább fog tartani abban az esetben, hogyha az első betűt helyesen eltaláltuk. Ugyanis, hogyha a biztonsági rendszer úgy működik, hogy a kapott jelszót a string compare függvény segítségével összehasonlítja a tárolt jelszóval, akkor abban az esetben, hogyha a jelszó első betűjét nem találtuk el, akkor már az első összehasonlításnál kiderül a tévedés, és a biztonsági rendszer azonnal vissza tud minket utasítani. Ellenben, hogyha az első betű stimmel, akkor a második betűt is össze kell hasonlítania, és emiatt ez az összehasonlítás tovább tud tartani. Hogyha finoman tudjuk mérni a válaszidőt, akkor ebből következtethetünk a jelszó első betűjére. Miután az első betűt kitaláltuk, az rögzítjük, és ezek után a második betű kitalálására ugyanezt a módszert használhatjuk, és így szépen egyenként N lépésben mind a jelszónak mind az N karakterét ki tudjuk találni. Természetesen nem csak az időmérés az egyetlen lehetséges módszer arra, hogy következtessünk a rendszer belső állapotára, szokták ezt úgy is csinálni, hogy valamilyen módon mérik a jelszót ellenőrző számítógépes rendszernek a fogyasztását, és a megnövekedett fogyasztásból következtetünk arra, hogy egy másik ágon hajtódott végre a program. Vegyük észre, hogy hasonló biztonsági rés lelhető fel az első gyakorlaton tanult ajtónyitó rendszerünkben is, amikor is azt csináltuk, hogy a kártya lehúzás után egyenként vártuk a PIN kódnak a begépelését, a gombnyomásokat, és amennyiben helytelen PIN kódot gépelt be a felhasználó, akkor az alapállapotba léptünk vissza. Természetesen az állapotgépünk belső állapota a felhasználó számára nem volt megfigyelhető, hiszen a piros és zöld ledünk csak a nyitott ajtó állapotát jelezte számára, ezért nem tudta megállapítani azt, hogy már rég a rossz jelszót gépeli, hiszen az állapotgépünk az alapállapotba lépett, és csak akkor derült ki számára, amikor a negyedik PIN kód karakter begépelése után sem nyílt ki az ajtó. De hogyha valamiféle mellékcsatornán keresztül a támadó képes lenne a rendszerünk belső állapotát, az állapotgépünknek az állapotváltozáját megfigyelni, akkor ez a rendszer bizony hasonló sidechannel támadással törhető lenne. Az utóbbi években nagy port kavart föl egy támadási módszer, amelyik a processzorunk spekulatív végrehajtását kihasználva a processzor mikroarchitekturális állapotában bekövetkező változást mellékcsatornaként használva képes hozzáférni olyan adatterülethez, amihez a user tasknak amúgy nem lenne jogosultsága. Mivel az operációs rendszerünk eddig betonbiztosnak hit védelmi rendszere vajként olvad le ezen támadás hatására, a szakma ezt a támadást csak Meltdown néven illeti. A probléma gyökere a következő. A támadó megpróbálja kihasználni a spekulatív végrehajtást, azaz olyan utasításokat hajtat végre a processzorral, amikre amúgy nem lenne jogosultsága. Ezek a végrehajtott utasítások a processzor mikroarchitekturális állapotában nyomothatnak, és Ezt a nyomot detektálva elérhető az amúgy a user task számára elérhetetlen kernel memória tartalma. Az ötlet a következő. Próbáljunk meg végrehajtani egy olyan gépi utasítást, ami az amúgy védett kernel memóriára, a titok adatra hivatkozik. Ez persze nem lehetséges, nem fog menni, az utasítás végrehajtása során védelmi kizárás fog fellépni. Azonban, mire a védelmi kizárás fellép, ide az érvényre jut, addigra már az utasításunk lefutott, sőt, a programunkban rákövetkező gépi utasítások közül is lefuthatott néhány. Ezeknek nyoma lesz, például a cache memória állapotában, és ezt a nyomot használhatjuk ki a hivatkozott titok tartalmára következtetésre. Pontos megvalósítás következő módon történik. Az I1 utasítás az, ami megpróbál hozzáférni a előlünk titkolt adathoz, legyen itt titok címe, az a bizonyos kernel memória cím, amit a védelmi rendszer szerint közvetlenül nem tudunk elérni. A programunk, hogyha nem lenne védelmi kizárás, akkor úgy működne, betölti a titok címen lévő adatot egy regiszterbe, utána elvégez rajta egy számítást, és utána az így kiszámított értékkel egy próbatömböt meghivatkozik. A próbatömb az a user task-nak a legitim memóriájában van, tehát a támadás után ehhez a próbatömbhöz a user taskunk hozzá tudsz férni. Természetesen az I1 utasítás védelmi hibát okoz, így hát ennek nem fut le, az R1 regiszterben nem kerül be az értéke. Azonban a processzor pipeline regisztereibe bekerül, és az I2 és az I3 utasítás végrehajtása is megkezdődik. Ennek hatására kiszámítódik az R2 regiszterben tárolandó érték, és hogyha jól működik a támadás, akkor az I3 utasításban lévő memória hivatkozás is végrehajtódik, ugyan az R3 regiszterben nem fog bekerülni az érték, hiszen mindhárom utasítás végrehajtása invalidálódik. Azonban mellékhatásként a megcímzett memória rekesz a próbatömbnek egy eleme, az bekerül a cache-be. És ezt a cache-be kerülést lehet detektálni. A támadó az úgy működik, hogy kezdetben a próbatömbnek egyetlen eleme se legyen benne a cache-be, és ezek után végrehajtja a támadást, és utána a próbatömb elemeire megpróbál hivatkozni, és méri azt, hogy mennyireig tartanak ezek a hivatkozások. A programunkban az I2 utasítás megszorozta 64-jel a keresett értéket, és utána ezt a megszorozott értéket használta címként. Ennek az a jelentősége, hogy így a titoknak minősülő R1 adat különböző értékei mind-mind különböző cache blokkra mutatnak, tehát abból, hogy a próbatömbünknek melyik cache blokkjába eső eleme került bele a cache-be, abból következtetni tudunk arra, mi is volt az R1 értéke. Végig megyünk a próbatömbön, és mérjük az elérési időt. És annál az egy szemelemnél, amelyik a hivatkozása spekulatívan végrehajtott hivatkozás hatására bekerült a cache-be, annál ez a végrehajtás reményeink szerint lényegesen gyorsabban lefut, és ezt a méréssel meg tudjuk állapítani. Az ábrán látunk egy konkrét mérésből származó adatokat, ahol látjuk, hogy egyes memória hozzáférések hány ciklus ideig tartottak, és azt is látjuk, hogy van egy kiugró értékünk, ebből következtethetünk arra, hogy 84 volt a titok értéke. Azért itt sok mindent figyelembe kell venni, látjuk, hogy ez az elérési időben ez a különbség nem túl nagy, ezt órajel ciklusban mérjük. Tehát a normál operációs rendszer időmérési módszereink, a get time of day operációs rendszer hívás értéke nem lesz alkalmas arra, hogy ezt a kicsi időkülönbséget kimérjük. Azonban szinte minden processzor architektúrában létezik módszer precíziós időmérésre, például úgy, hogy a processzorban van egy belső regiszter, ami órajel frekvenciával inkrementálódik, és ennek a regiszternek az értékét kiolvasva egy órajel ciklusban mért időzítési adathoz tudunk jutni. Vegyük hát még egyszer, hogy is működik ez a módszer. Visszalapozva az előző fóliára, először az első utasításban hivatkozunk az előlünk elzárt titok memória címére, és megpróbáljuk annak az adatát beolvasni egy regiszterbe. Természetesen ez az utasítás védelmi kizárást fog okozni, ugye a regiszterbe nem kerül be az érték. Azonban mielőtt a védelmi kizárás érvényre jutna, ezzel az értékkel elvégzünk egy számítást, és egy újabb memória hivatkozást végzünk egy próba tömnek, a titkos értéktől függő elemére hivatkozunk. Vegyük észre tehát, hogy nem arról van szó, hogy a hivatkozott titkos elem bekerül a cache-be, és valahogy ezt, na, innen a cache-ből ezt kiolvassuk, hiszen az a cache blokk számunkra továbbra is elérhetetlen. Hanem azt csináljuk, hogy egy számunkra amúgy elérhető memória területnek egyetlen blokkja, a hivatkozott értéktől függő blokkja kerül be a cache-be. A próbatöm tartalma értektelen számunkra, az egyetlen dolog az, ami számít, hogy a próbatömb elemei közül csak egyetlen egy indexnél fog cache találat keletkezni, és az ennek a cache találatnak a gyorsabb működését vagyunk képesek időméréssel detektálni. Ezzel a módszerrel tehát a kernel memóriája viszonylag gyorsan a irodalmi adatok szerint 100 és 500 kilobájt per szekundum közötti sebességgel kiolvasható, dumpolható. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az operációs rendszerünk védelmi rendszere az teljességgel megszűnt. A gyógymód, a módszer, hogy ezt elháríthatjuk, az az, hogyha nem engedjük, hogy ez a memória hivatkozás, a titokra való hivatkozás egyáltalán le tudjon futni. Erre a módszer az az, hogy a titkos memóriaterület ne is legyen benne a processzünknek a laptáblájában. Hogyha egy memóriaterületre nincs virtuális cím, amin keresztül hivatkozni tudunk, akkor ez a támadási módszer nem működik. Ugye alapvetően a kernelnek a lapjai azért voltak benne a user processnek a laptáblájában, hogy amikor egy kernel hívás történik, akkor egyszerűen csak a védelmi bit átállításával utána, mint egy függvény hívásra hivatkozni tudjunk a kernel memória területére. A módszer a következő, és ezt kernel page table isolationnek, azaz kernel laptábla leválasztásnak nevezik. Több módszer is létezik erre az irodalomban. A lényege az az, hogy amikor a kernel hívás megtörténik, ugye a software interrupt megtörténik, olyankor az operációs rendszer módosítja a user processnek a laptábláját, alapból a user process laptáblájában csak a saját lapjai vannak benne, amikor pedig a kernel hívás történik, akkor átkapcsol egy másik laptáblára, arra a laptáblára, amelyikben a user process saját lapjai ugyanúgy ott vannak, mint ahogy eddig ott voltak, azonban mellette a kernel lapjai is elérhetővé válnak. Majd amikor visszatér user módba, akkor visszatér az eredeti laptáblához, és a user process továbbra sem képes a kernel titkos memóriájára hivatkozni. Természetesen ez a laptábla váltás minden egyes kernel híváskor, ez jelentős overheaddel is járhat. Az irodalmi hivatkozások nagy mértékben eltérnek abban, hogy mekkora is ez a bizonyos veszteség, mennyivel lassul le így a program működés, ez nyilván attól is függ, hogy egy adott program milyen gyakran hív kernel hívást, illetve nagy mértékben múlik azon is, hogy egy adott processzoron mennyire lehet a laptábla váltás által okozott kiesést csökkenteni. Ugye a fő veszteségünk az az, hogy a laptábla változásakor a TLB bejegyzéseket invalidálni kell, hiszen azok az új laptábla szerint már nem lesznek érvényesek. Azonban, hogyha a processzorunk rendelkezik a TLB-ben valamiféle address space azonosítóval, akkor ennek a hatásnak a hátrányos hatását nagy mértékben csökkenteni lehet. Érdekes megjegyezni, hogy nem minden processzor fajta egyaránt érintett ezzel a fajta sérülékenységgel. A jelen állapot szerint úgy tűnik, hogy az AMD processzorokban a kivételkezelés egy kicsit másképpen működik, ezért az AMD processzorokra a klasszikus meltdown támadás nem működik. Nem azt jelenti, hogy ezek a processzorok nem hajtják végre spekulatívan az utasításokat, csak ez a fajta támadás pontosan nem tud rajtuk működni. Azonban nem ez az egyetlen támadási módszer, ahogy a spekulatív végrehajtást támadni lehet. A meltdown-nal egy időben jelent meg egy másik sebezhetőség, a Spectre nevet kapott sebezhetőség, ami a feltételes egálgazások, illetve az indirekt ugrások által okozott spekulatív végrehajtást használják ki. Itt a cél az, hogy a CPU-t rábírjuk arra, hogy spekulatíven hajtson végre egy olyan kódot, amit amúgy a program normál működése során nem tenne. Az egyes verzióban a feltételes elágazások becslését használjuk ki. Alapvetően arra a működésre alapoz, hogy amikor az operációs rendszerünk egy a hívótól kapott adat alapján egy tömbelérést végez, akkor hogyha a hívótól kapott index, tömbindex, az kilógna esetleg a tömb méretéből, akkor olyan adathoz férne hozzá, amihez amúgy nem lenne jogosultsága. Természetesen az okos operációs rendszer programozása ellen úgy védekezik, hogy mielőtt végrehajtaná a tömbindexelést, azelőtt összehasonlítja a kapott tömbindexet a tömb méretével, és hogyha a tömbindex kilóg a tömbünkből, akkor végre sem hajtja a tömb hivatkozást. A probléma ezzel az, hogy a programban ezt ugyan így írtuk le, de a processzorunkban a tömbindex ellenőrzése az egy feltételes ugrást jelent. Hogyha a tömbindex nem férhető hozzá közvetlenül, például azért, mert az egy cache hiba feloldását igényli, akkor közben a processzorunk spekulatívan végrehajthat valamelyik ágát a feltételes ugrásnak. Hogyha előzőleg az elágazásbecslőt betanítottuk arra, hogy ez az index ellenőrzés, ez általában azzal szokott járni, hogy tovább engedi a program futását, akkor spekulatívan végre fogja hajtani a tömbünkből kimutató indexeléssel a memória hivatkozást. Ennek hatása lesz a processzorunk mikroarchitektúrális állapotára, például a cache-re, és a már az előbb megtanult módon ennek a hatását ki tudjuk mérni, és hozzájuthatunk olyan információhoz, amihez amúgy nem lenne jogosultságunk. A kettes változata a Spectre támadásnak még ravaszabb. Ez arra alapoz, hogy az indirekt ugrások esetén mindig ugrási címbecslésre van szükség, amit a branch target buffer alapján végez a processzor. Hogyha a támadó előzőleg a branch target buffert feltölti olyan adatokkal, azaz betanítja az elágazás becslőt arra, hogy egy adott elágazás, hogyha nem érhető el közvetlenül az ugrási cím, akkor melyik címre szokott ugrani, utána a processzorunk, amikor elér az indirekt ugráshoz, akkor a BTB által mutatott címről elkezd utasításokat végrehajtani. Ez tehát azt jelenti, hogy a kernel memóriájában lévő indirekt ugró utasítást egy legitim kernel kód végrehajtására vesszük rá, és ilyetén módon olyan adatokhoz férhetünk hozzá, amikhez amúgy nem lenne jogosultságunk. Ez a támadás tehát azt jelenti, hogy ez ellen nem véd a kernel laptábla izoláció, hiszen a spekulatív kód maga is kernel módban hajtódik végre, tehát ennek a kivédése lényegesen nehezebb, mint a meltdown támadásé. Az igazi tanulság ebből az, hogyha egyszer kinyílt a Pandora szelencéje, és rájöttünk arra, hogy a processzor mikroarchitekturális állapotát mellékcsatornaként tudjuk használni előlünk titkolt információhoz való hozzáféréshez, akkor innentől kezdve sorra fognak kiderülni, és ez a helyzet a valóságban is sorra derülnek ki ennek a támadásnak különböző variánsai, amelyek ellen a védekezés mind-mind egyedileg az egyes támadásokra méretezett, vagy arra szánt védekezési módon kell végrehajtani. Az is egy nagyon fontos tanulság, hogy maga a sebezhetőség az a hardwareben van, a processzorunk nem pontosan úgy hajtja végre az utasításokat, ahogy azt a programban leírtuk, azonban ezeket nem lehet csak úgy a hardwareből kijavítani. Először is a már kint lévő processzorokban gyakorlatilag mikrokód cserével ezt lehetetlen kivédeni, és hát amit a processzor tervezők tenni tudnak, az az, hogy a spekulatív végrehajtást valamilyen módon megpróbálják korlátozni. Azonban, hogyha ezt nyakló nélkül megtesszük, teljesen letiltjuk a spekulatív végrehajtást, akkor annak az lesz az eredmény, hogy a processzorunk teljesítménye nagyon drasztikusan fog csökkenni. Ugye a meltdown kivédésénél a page table isolation akár 30% lassulással is járhat, azonban ez a 30% lassulás ez semmiség ahhoz képest, hogyha a processzorunk egyáltalán nem végezne spekulációt, akkor lényegesen nagyobb lassulásokra számíthatnánk. Ez tehát azt jelenti, hogy a védekezési módszereknek is Irányítottnak kell lenni, és csak azokon a pontokon szabad beavatkozni a rendszer működésébe, amelyek valóban támadhatóak. Így hát ebben a kérdéskörben a jövőben még további cikkek megjelenésére számíthatunk. Ezzel a mai előadásunk végére értünk. Köszönöm a figyelmet!